Látták Bélát az imonyi sáncok alatt. A könnyű lovasok élén jár a szerénység felé. Víz lesz vérből, víz és méreg. Ne gyalázd Ispán királyod öccsét. Te véded, érsek úr. Amíg nem illesztem sebeibe kezem, amíg nem látom Bélát, nem hiszem. Mit akarsz? Majdnem ölbéli kölyök volt, amikor elment magyar földről. Azóta nem volt gyermek. Lovát megülte, nyilazott, utolsó esztendőkbe beengedtük a kisebbik tanácsba. Mióta tudtuk, hogy csak ő engesztelheti Mánuelt. Engesztelte. Nevet cserélt. Alexios szóra hallgat. Levágták haját, befityek homlokába, hátul is lenyírták, mint a barátokat. Bajuszát leberet vált az udvari borbé. Fegyver nélkül jár, hosszú tógával. Mi marad benne Bélából? A vére. Ott lovagolt a könnyű lovasokkal. Alexios despota, Mánuel kardja. A nádor ispán ismeri a bizánci szokásokat. Tud mindent. Csak egyet nem. Pirule Béla, amikor viszi a hadakat az ország ellen, a szerémség felé. Bélát arra tanították, hogy ő Dalmácia és Horvátország hercege, így mondta a kontraktus, melyre megesküdtél te is. S most nem adjuk. Ő úgy hiszi, nem kapja meg Jussát, a Bazileusz nem ellenünk visel háborút, csak Bélát segíti apai örökébe. Béla így tudja, érsek úr, s ennyi elég. Ki beszél arról, hogy görög igába akarják hajtani a bánságokat, kiűzik latin papjainkat, arkónok jönnének csúcsos fövegükkel, görög módra hajtják be a föld népétől, szabadtól, nemestől egyformán az adót. Mindenütt szállanának a bronzsasok. Róma, Róma rikoltják. Mindenre ráteszi Mánuel tenyerét. Lukács érsek arca csontszínű volt. Az idő elszállt felette, hosszú esztendők óta nem változott. Szikár magas aggasztján volt, egyre jobban kiélesedtek nemzetségének sólyom vonásai, a bánfia kemény, erős állkapcsa. Néha az öregség már szeliddé tette, mosolygott, megsimogatott egy gyermek fejet, a tanácsba lehunyt a szemét, könnyű álom esett rá, percekig elszunnyadt. De utána újból felnézett, s akkor megint a régi, hatalmas Lukács volt, friss, kipihent, harcra kész. Róma, Róma, mondja, s ilyenkor ispánok, bánok, püspökök érzik valami szívbénító nagy hatalom szárcsapását. A villámot, mely mint a régi istenek kezében úgy lapul meg Lukács úr markában, hogy elengedje őket, ha kedvetelik. Ő volt az egyetlen, aki használta az átok szavait. Nem volt varázsló, érsek és bíboros volt, Sándor pápa szava. De itthon csak Lukács, aki kiátkozta egykoron Lászlót, nem tette rá a koronát öregebbik István fejére, kitartott a gyermek király mellett, aki ma is megcsókolja kezét. Így ültek a kisebbik tanácsban, akik szoktak a rezidencián. A pesti oldalon gyűltek a hadak, mondták, délfelől híreket hoznak a lovasok és vándorok. A nádor ispán elnézett a hegyek felé. Szava szomorú volt, színtelen. Borisz is az országra támadt. László is. Öregebb István bebecsapott, mióta elűztük nagy nehezen. Isten kezét látták benne, amikor elérte a halál. Orvos keze volt, uram, amikor eret vágott rajta. Ne beszéljünk róla. Rácz praktika lehetett. Ne beszéljünk róla. Ti mondjátok, hogy méregette meg, amikor eret vágott rajta a seborvos. De nem volt magyar seborvos. Görög volt, bolgár vagy rácz lehetett. Nem mindegy. Aki bűnös, meglakol érte, saját lelke szerint. Láttam nem egyszer a visszaforduló hadakat. Nem jönnek üres kézzel, szakajtóba hozzák a szoliduszokat. Amíg tart az aranyból, szorják, nyomukban görög papok jönnek. Láttam őket, s harcoltam ellenük. Béláról beszélek. Mintha ma lenne, amikor kértem, ne feledj el bátyját, ne feledj el az országot. Emlékezzék arra, hogy szent királyok véréből ered. Ha nem is császár, birodalom van mögötte. Ezért nehéz a szó. Küldjek-e nyilasokat reájuk? Hirdessen meg, hogy zacskó aranyat kap, aki lelövi Bélát. Béla ellen úszítsam a hadat. Azt mondod, érsek úr, hogy 17 tavasz látott, még fiú. Öreg vagy, pap vagy, megbocsájthatsz. Ne szakíts félbe, Lukács. Sokat disputáltunk egymással, sok éve. Nézd el nekem, ha Bélára másként gondolok. Fogadkozott, amikor felült a hajóra, a vén patrícius ráborította köpenye szárnyát. Fáj, ennek így kellett lenni. A fiú az apa ellen támadjon ebben az országban, a gyermek emelje fel hazája ellen kezét, csúfolja testvérét, szaggassa az országot. Béláról nem hittem. Mondhatjátok nekem is, öreg a fejem, s ágyékom már. Vén ebb vagyok, de nem hittem. Úgy hittem, Béla ott fog élni a Szent Palotában, s akkor is ide való lesz. Nem jön ellenünk. Nem hittem, hogy ellövi Nyilát az Imonyi sáncok alatt. S most Béla ostromolja Szirmiont. Van híred? Be vannak zárva a várbeliek, körös körül bőgnek a vadszamarak, hányják a köveket. Ha rés mutatkozik, oda viszik a lángtorkot, perzselik vele a népeket. A víz kevés, enni alig van. Lovaikat megették, búzájukat megőrölték. Még ellenállnak egy hétig, kettőig. Így áll a görög sereg Szirmion alatt. Hallgattak. A fiatalabb ispánok, akik várták csapataikat, s már indulóban voltak, most csoportba verődve hallgattak. A nádor ispán több, szomorúbb hírt tud, mint amennyire készültek. Miért nem mentett fel, uram? A hajóik erősebbek. Nekünk nincsenek hajóink. A deregéket szétégetik. Ráfrecsen a tüzük, a hajó lángot fog. Hadaink nem verődtek még össze, későn kezdtük. Ti tudjátok, kinek hibája, hogy még nem jött össze a sereg. 3 hét előtt meg nem indulhatunk. Addigra már jószággal sem legeltethet Szirmió helyén, mert sóval szórja föl a Bazileusz. Ha megindulnánk a könnyű lovasokkal és a király népeivel, nem várnánk meg a deregéseket. Felmenthetnék talán a szerémséget, zsákmányt ejthetnénk. Zsákmányon jár az eszed. Az ő táborukat sok-sok gép védi, tüzes torkok és katafraktáriusok. Csak arra várnak, hogy elérkezzék a felmentősereg. Vesztedbe mennél? Keresném Bélát. Keresném, érted? Ha elbújna, akkor is megtalálnám. Kikaparnám a földből. Ráismernék, ha tonzúrát hord, bíborköntöst, római inket hozzá. Előkeresném a sátorból. Az arcáról érezném, hogy ő az, aki ott játszott a fehérvári nagykertben. Ráismernék. Aztán... Tudom, érsek úr, hogy nem hirdetheted a bosszút úgy, ahogy én képzelem. De lovam hátára kötném. Így jönnék vele Budára. Visszajönnék. Ha még férfi... Császárként nem ült soha herélt a trónon. Férfi az, ispán, császárlány arája. 1000 vértes őrzi. S ha egyedül kapnád is... Ha egyedül kapnám? Árpád fi. Felemelnéd ellene kezed? Ott jár a sáncok alatt öldökli népünket. Nem szent, nem Jézus Krisztus. Béla a szakadár, kimondom, áruló. Mindenki az érseket nézte. Nem hadak járásáról beszéltek, nem Zimony vagy szerémség ostromáról. Mindenki szívén ott volt a szó, traditor e Béla. Az idegen Alexiosz, a despota, császárlány mátkája, a horvát és dalmát herceg. Béla. Kis Béla, aki ott játszott velük a fehérvári nagyudvaron. Senki sem mert a király elébe menni, s mondani, öcséd van a hadak előtt. Az érsekre vártak. Lukács leeresztette kezét, szemhéja fáradtan fátyolazta el tekintetét. Percig így ült. Mintha hosszú, mélységes álomból riadt volna fel, körülnézett. Mosolyog-e az érsek? Most mosolyog. Kedves fiú volt, amikor elengedtem, könnyes volt a szeme. Ne mondd, hogy Béla traditor. Hát, ha még találkozunk vele. Hallgattak. A szó nehéz volt, talányos. Hát, ha még találkozunk vele. Lukács az érsek talán arra gondolt, hogy azzal, akinek Alexiosz a neve, talán még egyszer ő is találkozik. Valahol Fehérvár, Esztergom, Buda között. A kürtös leeresztette szerszámát. Hajnalodott, keskeny peremen szürkült az ég alja a közeli tölgyes alól. A szerszám ott csüggött, bőrszíjon a vállán, várt a császári sátor előtt. Talán még egyszer fel kell menni az ostromló torony tetejére, kiáltani a várbelieknek a kegyelem szavát. Napok óta fújja. Napok óta nincs válasz, nyilak és kövek esnek, ha túl közel merészkedik. Ma kezdődik az ostrom. Állt a Bazileusz sátra előtt, zsákmányra, vérre, várvívásra gondolt, mint a többi katona. A 4 hatalmas bíbor sátor ott terpeszkedett a domboldalon. Mögötte az udvartartás hajléka, hatalmas négyszögekben a társzekerek, málháskocsik, az udvari hintók, a császár szolgálatára rendelt hátaslovak. A folyópartig majd fél mérföldnyire nyúlt el a tábor, egyre sűrűbben, ahogy közelebb jöttek a várhoz, mely előködlött gazos, vérfoltos bástyáival. Szép reggel volt, éledezett minden, készült a sereg a támadásra. A papok ott álltak a tábori oltárok előtt, hajnal előtt gyontattak, az ört állók gyertyákat kötöttek lándzsájuk végére, a tüzes négyszögekből áldás nyújtan emelkedtek ki a karinges kezek. A sátor ajtajában megjelent a császár, ő is hajnalban kelt, szürkület óta öltöztették, rácsatolták a páncélt, fejére tették a sisakot. Óriási kisi hajlott alakjával előre nyúlik, minden mozdulat ismerős, hanyagul, s mégis biztosan csinálja a fegyverfogásokat. Régi-régi veterán közöttük emlékeznek rá a témák emberei, akikkel valahol, valamerre, Antiochia vagy Durazzo alatt találkozott. Szemükkel simogatják, nehézkes, esetlen katona szeretettel, mely csak hatalmas kiáltozásokat, pajzsra emelést, triumfuszt és gyászt ismer, vagy mormogó forrongást, ha elmarad a zsolt. Mánuel ismeri a hangokat. Fülében vannak, mint kórus vezetője, úgy tudja a széljárásból a tábor áramait. Sok-sok év kell ehhez, sok tavasz és ősz lóháton, vágtában, vezérek mellett, akik lassan-lassan elhullnak mellőle. Csak ő marad egyedül, Mánuel. A komnenoszok régi katonák. A fegyvert, melyet oldalán visel, az öreg Alexios hordta. Lát egy ősszakálas ostromgépmestert, aki ott szolgált még a Kalo Johannes alatt. Ismerősök, nevüket nem tudja, de egy-egy forradásra emlékezik. Egy szokatlan amuletre, a szakáll színére, a hátasló formájára. Hajnal van, s a nedves reggeli párában érzi csontjait. A medvebőrön átszivárog a fagyos föld, mely itt a tölgyek árnyékában nem tud felmelegedni tavaszon. Valami fáj testében, mosolyog rajta. Hajnal van, a nagy kollektív bűbánat után megindul a magyar vár ellen a roham. Ez a hadjárat vége, a győzelem. Este Konto Stefanos kérte a hagyományos szavakkal, ne tegye ki személyét veszélynek, ne lobagoljon túlságosan előre, ne közelítse meg az ostromlétrákat. Mosolygott, ismeri a szavakat. Katonák között van, arcának barázdáit, a ráncokat s őszhajtincset elfedi a sisak. Alexiosra néz, aki mögötte áll. Nem első ütközete ez a fiúnak, de ma sápadt, reggeli borosta van arcán. Férfi. A páncél új, nincsenek horpadásnyomok, a fegyvert tőle kapta, amikor fogadta a testőrsólák örömújongását. Sápadt. Ha kimegy a sáncokra, az ostromgépek tövébe a fal omladékai felé, Bélával találkozik. Hallgatja a szavakat. Érti-e, amit lekurjantanak a félelmes magasságokból hozzá a várvédők? Hallja-e? Tudják-e azok odafent, hogy ki az a fiatal Akon, aki lent jár? Feltűnik, sarkantyúzza lovát, felbukkan a másik bástya kiugrónál. Nem érheti el a nyíl, s mégis közel van, mintha neszelni a hangokat. Minden szót ért, a mocsok és szitok szavát érti. Talán érti a síró asszonyok szavát is, akik kenyérért könyörögnek, körmükkel válnak vízért a földbe. A szavakat hallja, melyek nem érkezhetnek ide. Mögötte áll, mert a táborban is fennáll az égi rend, ha páncélt is vesz lándzsát kezébe, tartani kell az udvari szabályokat. Várnak, míg kibontakozik a ködből a vár, megindul a fehér város. Hosszú ostromlétrák mozgó áradata, frissen ácsolt, nedves és gyantás lajtorják. A fal túl magas, alulról, tövéből a láng nem érheti el. Ott bent a védők az erősebbek. A császár nézi Sirmion falait. 3 óra, amíg eltart, gondolja. Délre megszólalhat a hálaadás, estig rabolnak, gyilkolnak benne, hajnalra füstös romhalmaz lesz Sirmion. A kürtös áll, várja a császár jelét, mert tőle veszik át a figyelők. Perc múlva a szárnyak legtávolabbi csúcsánál is tudják, hogy most indul első rohamra a várvívó gyalogság sora. A kürtös áll, mint állt az éjszakában, majdnem mozdulatlanul figyeli az égi jeleket. Nincs veszélyben, a császár közelében kell maradnia. A zsákmányból majd neki is kijut, s délben a császár asztaláról kapja a maradékokat. Udvari ember. Szeme urán elérti egyetlen mozdulatát. S most megmozdul a kéz. Lassan leveti a bíborkesztyűt, melyet nem hordhat az ütközet alatt. A hatalmas kéz átfogja a kardot, próbálja járását, mint aki régen nem élt fegyverrel. Kontos Stefanos letérdel előtte, a mozdulat hagyományos, áldást kér, s a császárnak kezét fején kell nyugtatnia. A nagyherceg halkan ismétli. Kíméld magad, nagy uram! A létrák gyengék, a falak magasak. Nincs áruló a várbeliek között? Aki belopózott, nem jött vissza. Még van erejük. A férfiak esznek. Ha vártunk volna még egy hétig, nem akarok csontvázakat látni. Vigyék előre a létrákat. Megindulnak lefelé a domboldalon. Most már mindenki lóhátán van, könnyű, finom ügetéssel közelednek a várfal felé. A kürt megszólal, s most egyszerre elpattannak a kifeszített kötelek, nyíl óriások, s hatalmas faragott kövek zúgnak fel az égbe, hogy visszahullván szétbontsanak mindent, falat, csontot, embereket. Ostrom, az első óra féktelensége, a felszabadult indulatok ereje. A katapulták mesterei megsokszorozzák az erőt. A császár figyeli játékukat. Először még parányi fehér csíknak látszik a létrák sora. Aztán egymásba akaszkodnak, pofák és kampók befogják egymást. Nőnek, boszorkányos gyorsasággal kinőnek a semmiből. Az első pillanat, amikor minden elsötétedik, kúszó alakok százai lepik el a falakat. Könnyű gyalogosok, kardjuk az övben, kétkezük szabad, pajzsa háton, így kúsznak, ahogy tanították őket a pelaggiai táborban. Szép és félelmetes van ebben, ahogy nő a magasság, s nő vele együtt a veszély. A nyilak záporoznak, kövek, sporró víz zúdol alá, s az ostromlottak visszavetik a hatalmas, faragott márványdarabokat. Ha egy ilyen eléri a létrát, az szétrecsen, letörik, s magával viszi az enyészetbe azokat, akik felfelé kapaszkodnak. Manuel arca piros. A sötét sápad bőr kifeszül, a szem él. Lovak kaland, férfinak való játék. Látja-e a bazilissza fentről, a domboldalról? Látja-e Mária, vagy még ott él a reggeli ápolás szertartásai között? Táborban él, de az asszonyoknak nem szabad érezniük mars leheletéből semmi fagyott. Csak férfiak dolgát, mert olyan, mint a megújuló lovaktorna, kiszámíthatatlan, de nem beszélyesebb. Mondja-e valaki a császárnőnek, nézd, asszonyom, most hágott rá a nagylajtorjára, most veszi kezébe két szárát, a te urad most lép a létrára. Mögötte Alexios. Mintha gyengébb lenne az ellenállás, vagy szerte szakadozott, hogy mindenhová jusson, ahol felemelülnek a félelmes vasmarkok, melyek belekapnak a várfalba. Akit lesodort a kő vagy nyilat kapott oldalába, lefordul, elnyeli a mélység, ha tud, nyögve tápászkodik, hogy kikerülje az alant leselkedő vízmosást. A többi indul felfelé. Már nem ismerik a császárt, akit e pillanatban nem különböztet meg semmi külső egy, csak alakjának szertelen nagysága, mely most félelmes akadály is, meghajlik alatta a létrafok. Megy felfele. Mögötte Alexios. Lát-e arcokat? Keresi-e a szót? Hall-e valamit? Vagy mindez csak szédület, egy perc mámora, az egyetlen férfi mámor, melynek mágikus értelme van? A császár előtartja a kardját. Miért kellett neki idejönnie? Miért kell támadni, védeni magát? Miért kockáztat mindent egy jelentéktelen szerémségi erődért? Mi ez a világbirodalmához képest, melynek ő a szent császára? Gondol-e valaki erre, amikor kinyúlik a kéz, baljával fogózik és a jobb előre lendül? Az, aki alantban nem látja a pengesorsát, valamerre vág, egy pajsz széle pendül, valamit átütött, puhába ütközött, majd megint egy pajsz szélét látja, s nyílfejet, mely szemben céloz vele, valaki megelőzi, a nyílfeszítő keze elernyed. A kép szétszalad, vibrál, összeesik. Nem ő az első. Bár percekkel, talán negyed órákkal előbb ott küzdenek a belső toronyhajlásban, a bástyák tövében, az odatorkoló sáncok közein. Egy arcot lát, sápat, kiaszott, ilyen arcokat ismert Kis-Ázsiából, amikor a sereg hosszú napokon át alig kapott vizet. A nyelv kékes, kilóg, a kard nehezen cikázik, a szó elhal, valami történik, új pár küzd új fegyverekkel, s közben mellette elrohannak a katonák. Érez-e sebet? Tudja-e, honnan szivárog le a vérerecske? Nyílhegy karcolta-e, kő vagy kardszúrás, melyet felfogott a vért? Nem látja sehol a megadás jelét, a fehér kendőt, vagy előre szaladó karjukat kitáró fegyvertelen vezéreket, amint kiáltoznak a kegyelemért. Fekete férfiak, akikből elosontak a nedvek, sötét, nehéz haragjuk maradt, egy ember, egy kar csak fegyverrel. S a fal résein át egyre több katona szivárog be, egyre szélesebb láncon törnek be a görögök. Mint minden ütközetben, ebben is egyszerre valami ellankad. A veteránok ismerik, régi szóval marsról beszélnek, vagy Szent Györgyről ajánborabbak. Nem hisznek benne, de mégis babonásak, mert tudják, van egy pillanat, csak egyetlen egy pillanat, amikor eldől valami. Ők jobban érzik, mint a stratégoszok és az ezredek parancsnokai. Valami lankad szemben, a fegyvert leeresztik a konok sötét arcú kifáradt emberek. A város szép és széles, templomai vannak, házai, emberek szorulnak bele, akik már hetek óta együtt morzsolják a várvédő katonákkal az ostrom szűkös kenyerét. Nyelvük, nevük, ábrázatuk idegen, harcolni is másként szoktak. Nincsenek iskolás mozdulataik, melyeket bevert ösztönei közé a fegyvermester. Mindje másként fogja fegyverét, íját, ruhájuk sem egyforma, lándzsájuk sem. A király népéből vannak itt, a környékbeli uraságok küldték őket, vagy régi várbeliek, akik itt születtek, itt halnak meg. Lassan összezsugorodik a küzdelem. Még sokan állnak megbújva a romhalmazok között, íjat feszítenek, kővel dobálnak, hajítódárdáikat elvetik, hátrább szorulnak befelé, a belső vár felé, mert még egy árkon kell átlábalni, még megvethetik lábukat, kaphatnak segítséget, egy korty vizet a belsőbbi kút gyérforrásaiból. Valamiért harcolnak, mert nem lehet abba hagyni, nincs tovább. A kör szűkül, s ők a gyulladt szemű minden éjjel virasztó magyarok így szorulnak egyre lejjebb az utolsó gyenge menedék a vékony falu fellegvár felé. Ezt ismerik az ostromló katonák. Az utolsó lendületet, amikor már csak a mell védi a falat, nem a kő, a pajzs erőtlenül csüng a test felett, átvágja az első csapás. Néhány ember szokott még ilyenkor küzdeni. Ezek a harcosok olyanok, mint nagy vadászat parádés vadjai. Vezérek, az idegen sereg arkonjai, ruhájukon aranylánc, kezükön gyűrű. Magyarok urai, akik itt halnak meg a többi között. Mert ilyenkor már csak ez van. Fél óra, egy perc, annyi idő, míg elpattan a nyilvessző, egy kőtömb lezuhan. Így mérik az időt. A halál árnyékai között él a várost. Ismeri sorsát, melyet nem lehet elfordítani. Az asszonyok is ismerik, és az öreg parasztok beúzódnak a fészerekbe, istálók közé, és várnak. Kiaszott arcukon látszik a halál. Hány ilyen ostromot láttak a veteránok? Pogányok s igaz hitűek voltak közöttük, szigetlakók, keresztesek, bolgárok, rácok, besenyők. Harcoltak az eretnekek ellen, akik tagadják a lényeget, szétválasztják Jézust és a fiút, s az anyát nem tartják Isten anyának. Harcoltak a puszta hercegi ellen, s körülzárták sátorvárosukat, becsaptak a szigetekre, ahol arabok vertek tanyát. A vége ugyanaz. Szeszt szagolnak, meg vért. Egy fákja magasra csapódik, tűz lesz, páran oltogatják, a többi tovább rohan. A katonák még harcolnak, még kinyúlik a lándzsa a pajzs mögül, harcolnak, de már érzik a zsákmány, a fosztogatás, az ölés szagát. Győzelem, mondja a kürt. A kürtöt lesik. Ez az utolsó hang, mely még a küzdelemre utal. A többi öldöklés. Menten kezdetét veszi, mihelyt elfúl a kürt szaván az utolsó parancsszó, és súlyos öklök még egyszer rácsapódnak a merre, emlékeztetve őket arra, hogy emberek és bűnösök. Alexiosz ott áll a császár mögött. Mánuel keresi a fiút, aki vele jár. Így kúszott fel fedetlen mellel pajzsot tartva. Ment előre melléhez tartott pajzsal. A pajzsba nyilak fúródtak, de ő csak ment előre. Senki sem jött párharcban a herceghez. Nem kényszerítette senki viadalra. Ment előre, egy lépéssel mindig előre, kissé eszelőse, mintha izgalom átragadna a lábra, nem tudná megfékezni. Mánuel kiállt neki, nem hallja, megy előre, majdnem fegyvertelenül, csak a pajzsal védi magát, fegyverét nem használja. A lándzsa neki szegeződik az égnek, megy előre, megcsúszik a vértócsában, rábillen a pajzsra, de nincs baj, megy az árokpartig, lelép a karók közé, keresi a helyet, ahol átlábolhat, fent van már egyedül a másik parton. Nem bántja senki, elkerülik a kőlövedékek, melyek még itt-ott elzúgnak az első sor feje fölött. Alexios megy előre, sisakján a birodalom bronzsasa, s pajzsán az égő félelmes aranyszem, mely megbabonázza az ellenfeleket. A kürt megszólal. A hang végig száll az ostromló seregen. Az élet megáll Sirmion felett. Nyilak nemesnek, nincs éle a kardnak. Állnak a vízmosás szélén a belső vár tövében, most látják, csak palánk védi, nagy kert, a kerítésből füstfelhő száll fel, a láng már belekapott. Bent lovak lehetnek, ilyet bódult nyerítésüket hallják, a főembereké lehet. Ez minden, amit még nem ettek meg. Túlsó oldalon áll Alexios. A katonák nézik arcát. Szabad az arca, előtűnik a sisak sem védi rostéjával. Halál sápadt. Valami van az arcon, ami félelmetes. Mánuel látja. Medúza fő. Így szalad végig a gondolat. A fiatal férfi áll a kapu kiugrónál, innen vezet az út a belsőbbik folyosóra, a tornácra, asszonyok szobájába. Ilyenkor szoktak elfordulni a vezérek, hagyják rohanni a katonákat. A fiatalok elfordulnak, a veteránok űzik mesterségüket. Alexios ott áll a nagykapu előterében. Hátulról bárki lenyilaszhatná, fejére önthetne forró vizet. Most nem védi senki és semmi. Itt áll egy ledöntött kő oszlop főn. Int előtte megáll a zászlótartó a hatalmas nehéz jelvénnyel, melynek tetején úsznak a bronzsasok. Valami félelmes van ebben az egyedül létben. Senki sem mozdul. A lendület lelankad. Nincs is lendület, nincs hajsza. A tüzet lelocsolták, pislog és füstöl, nem lángol. Nincs ordítás, nincs hang. Nincs a halálnak, svergődő életnek rémült lármája, mely kell ahhoz, hogy gyönyör legyen az ölés. Nincs hang, a lendület lelankad, ott áll a despota a bronzsassal a kapu aljában, felemeli lándzsáját, oda térdel Mánuel elé. A gesztus ismerős. Így térdel le a vezér a császár előtt, harc előtt s harc után, így köszöni meg a győzelmet, így kér engedelmet a sereg nevében, hogy szabadon zsákmányoljon. A vezér, Konto Stefanos, a nagyherceg, és most Alexios, a despota megelőzi. Csorbát kap-e az égi hierarchia, mely menten kikristályosodik, mihelyt egy perci megállás van, nyugvás, megpihenés. Alexios ott térdel, kezét kinyújtja a császár felé. Hangját nem hallják, de a mozdulat a kegyelem jele. Ahogy felnyúlik, mintha átölelné térdét, így könyörög a halál szélén álló, az elítélt, s megtagadott, térdel, s kinyújtja két kezét. Akik körülállnak, értik a szót. Adj kegyelmet, Uram, az élőknek! Mánuel vár. Nézi az arcokat, körös körül egyszerű katonák is állnak, az ostromló gyalogság legfürgébjei, mindazok, akik életüket tették kockára, véreztek s harcoltak a kőszórók ellen, a kövek eleinte elsodorták minden másodikat. És most ott állnak kissé kíváncsian, kiéhezve a zsákmányra s szabad indulatokra, még nem vérszomjasan, nem is részegen. Az ifjú idegen herceg, aki majdnem fegyvertelen kézzel ment előre kövek s nyilak közé, most letérdel, könyörög. Mánuel nézi az arcokat. Konto Stefanos bólint. Arra gondol, Mánuel császár már nem fiatal, s Alexios az, aki a trónon követi. Miért ne kíméljék meg a néhány száz magyar életét? A sóla testőrei jönnek, a varángok, akik már kényelmesen a kapukon átérkeznek. Hatalmas, kétélű bárgyaikon megcsillan a napfény, bálványszerűen szépek, félelmesek. Ők állnak a kapu elé, míg Mánuel nem lépi át a küszöböt, senki sem jöhet be erre. A császár lenéz Alexioszra, látja, egyik karjából a vér szivárog. Ha ő a kiszemelt utód lesz a császár, a magyarok ellen nem fog soha hadat vinni. Valami nagy üresség van a császár lelkében. Szeme rajta pihen a bronzsason, Róma jelén. Alexiosz hordja sisakján a bronzsast, előtte a vexillum hatalmas, kiterjesztett szárnyú bronzbadár. Bent elepett, halára váló magyarok. Érzi, fáradt, a létramászás, a harc, a lendület lankaszt. Nem 20 esztendős, nem is 18, miként Alexiosz. Ő lesz-e a Bazileusz, aki népek, országok, birodalmak felett áll? Ő lenne, aki megtorpant Szirmionnál, mert maroknyi embert sodort elébe a szél, magyarokat, akik fölött apja uralkodott. Példát kellene mutatnia. Inten is megindítani az áradatot. Ahogy vihar után elseper mindent a fergeteg, nincs élő maradék annak, aki lehult. Úgy kellene eltiporni minden emberi gyengeséget, megtagadni saját vérét annak, akinek királyok fölött kell majd uralkodnia. Megtagadni a földet, melyből vétetett. Érezni, arra van Róma, amerre szállnak a sasok. De a császár fáradt, s szereti Alexioszt. Megbánja-e valaha a herceg, hogy kegyelmet gyakorolt Szirmionban? Úgy áll a császár a kövön, mint ősei, az imperátorok, akik hüvelykükön tartották a gladiátor életét. Császári tett lenne elseperni őket. Az idők változtak, int a kürtösöknek, akik megadják a jelt. Csak köntösük s életük az övék. A veteránok értik, ismerik a császárt, tudják, nem szereti a vért. S tudják, édes és szép a triumfusz útja is, keresztül a meszén, a fórumokon, az augusztaium márványkockáin keresztül, s nincs diadalút annélkül, hogy ne legyen fogoly. A kürt szól, a kegyelem szava. A varángok leeresztik a kapu előtt bárgyaikat. Kint szétszélednek a katonák, keresik a zsákmány forrását, keresnek talán asszonyt és feledést, mert zabolázták véres játékaikat. Jönnek a sápat és szomorú emberek egymás után, szemükben a keserűség villanásával, egy óra emlékével, mely életet alig, de halált biztosabban jelenthet, legtöbbjük sebekkel, még fegyvert tartva a kézben, melyet odahullajtanak a kapubálvány elé. Jönnek szakadozott bőrpáncélokban csüggetten, mint akik előtt valami befejeződött, s valami új kezdődik, nem örülnek az újnak, mert talán jobb lett volna egészen befejezni a régit, nem kezdeni semmit, valami ijesztőt, fogságot, alázást, vándorutat. Így jön a maroknyi védősereg. Most látják, mi kevesen maradtak Szirmion védői közül, s mennyi a hajlott ember köztük, egészen fiatalok és asszonyok is, akik segítettek nekik. Félelmesen egyszerű emberek álmatlan éjszakáik nyomát viszik arcukon. Állnak nagy csoportokban, melyet a varángok aranybárgya lezár. Mánuel egy nyíllövésnyire áll tőlük. Nézi az arcokat, ahogy katona nézi ellenfelének arcát. Ismeri köntösüket, tudja, melyik ispán, kapitány, hadnagy közöttük, ki főember, várbíró, tanácsúr. Ismeri őket, nem alázkodnak előtte, nem térdelnek le, nem kiáltoznak feléje, nem mozdulnak, sápadtak és állnak. Az udvarmester már indulna feléjük, hogy heves szavakkal, talán botütéssel kényszerítse őket, miként kegyelem esetére mondja a szabály, hogy térdre esve kórusban köszönjék meg a császári gráciát, már rohanna a zárt körbe, szidná őket, akik nem hálálják meg a gráciát. És akkor megszólal a császár, a hangja nagyon egyszerű, majdnem szomorú, amint mondja. A foglyok Alexioszéi. Nem nézi őket többet, nem kívánja proszternációjukat. A tolmács szava felcsattan, valamit magyaráz a foglyoknak, kegyelemről, jóságról, a megváltó példájáról, melynek emlékére történt, hogy a kegyes Alexiosz megkönyörült sorsukon. Mert mindnyájan, akik itt vannak, a fényes sorsú csodálatos Alexiosznak lettek jószágai. Mert így akarja a Bazileusz. Jöjjetek, ó megvert vezérek, s földre tiport katonák, hújjatok előtte porba, köszöntsétek hálával és megrendüléssel Alexioszt, a ti uratokat. A tolmács elhallgat. Alexiosz áll magában a foglyok s a katonák között, mintha láthatatlan folyó lenne két part, csak ő imbolyogna egymagában a két part között. Az arcokat nézi, az idegenek arcát. Az ispánét, hadnagyét, nyillövőjét. Öregek, fáradtak, meggyötörtek. Egyetlen tért sem roskad be, egyetlen hang sem kiált fel. Ahogy eléri tekintete az ispán arcát, a férfi megfordul, befordul a többi mogorva, szomorú, hallgató magyar közé.